ahhoz, hogy a rendőr is meghalhassa. Sőt, hogy egészen biztosra menjen, még meg is kérdezte, vajon még elérheti-e 18 óra 55-kor a birminghami vonatot, s túlzott megkönnyebbülésre fogadta a sofőr megnyugtató véleményét, hogy még bőségesen van ideje. Walton a 18 óra 55-ös vonattal szokott Birminghambe utazni, méghozzá első osztályon a cég költségén. Ugyanezt tette Brackley is. Némileg túlhajtott körülményeskedéssel és egy kicsit túlméretezett borra való liparkodott elérni, hogy a bőröngyét a vonathoz cipelő hordár emlékezzék a pályaudvaron esett találkozásukra. Walton mindig étkező kocsiban evett. Brackley habozott, vajon elmenjen-e végsőkig Walton megtestesítésében. Az étkezőkocsi fényárban úszik, a pincéretne pedig rendszerint éles szemük és jó emlékezetük van. Úgy döntött, hogy mégis megpróbálja, és végül nem is kellett elhatározását megbánnia. A pincér érdeklődött, vajon a szokásos Guinness-t kérje, és megegyezte, hogy már jó ideje nem látta. Mint a kicsit lefogyott volna azóta. Brackley bólintott, és igyekezett válaszadás közben nem kivillantani a fogsorát, mely nem volt olyan szabályos, mint Waltoné. A sört hang nélkül eresztette le a torkán, ahogyan Walton szokta. Kevés idővel azelőtt, hogy a vonatnak a New Street állomásra be kell futnia, elhagyta az étkezőkocsit, és közben ügyelt rá, hogy ne biccegjen jobban a kelleténél. Fülkéje felé menet annak a színésznek a büszke öntudata töltötte el, aki érzi, hogy szerepét tökélyre vitte. A hátra lévő tennivaló már viszonylag egyszerűbb volt, ráadásul Brackley ezt is ugyanolyan módszeres alapossággal készítette elő, mint az eddigit. A New Street pályaudvaron Walton egyik pillanatról a másikra végérvényesen el fog tűnni. Böröngye a csomagmegőrzőbe vándorol majd, ahol természetesen meg is találtatik a nyomozás során, mihelyt a Walton személye utáni hajtóvadászat megindul. Előre gondosan föltérképezett mellékutcák során jut majd el Brackley a pályaudvarról a kibérelt bútorozott szobáig, ahol aztán ruházatot és személyazonságot cserélhet. Másnap aztán a furgon, melyben Walton teste időközben már merev lett, föltűnés nélkül elhajthat Londonból egy kenti garázsba, ahol már úgy szóván készen várja az örökös nyugvó helyét 15 centi vastag, frissen lerakandó cement réteg alatt. Egy gyanút nem keltő utat semmi nem hozhatná kapcsolatba azzal a fiatalemberrel, akit utoljára 160 kilométerrel arrébb, Londonon túl az ellenkező irányban láttak. A nyom Birminghamben szükségképpen megszakad, tehát ugyanott kezdődik és végződik majd a kutatás. Walton szülei, akik fiúkat erre az estére várták, attól, hogy nem jön meg, még alig ha rohannak a rendőrségre. Elsőként valószínűleg Walkinshaw-ék csapnak majd lármát, ha a várt brilliánsok nem érkeznek meg a délelőtt folyamán. Az, hogy vajon Walton eltűnését önszántából valónak vagy kényszerűnek minősítik-e, merőben akadémikus kérdés, melyet ő, Brackley, a sajtó tudósítások nyomán minden esetre majd érdeklődéssel kísér figyelemmel. De okkal föltételezhette, hogy a rendőrség, miután Walton pénzügyi körülményeit földerítette, elég cinikus lesz, és Waltont is besorolja azoknak a megbízható alkalmazottaknak a sorába, akik adósságai súlya alatt engedtek a kísértésnek. Egy... Az eleven Walton utáni hajtóvadászat még csak inkább bizonyossá teszi majd, hogy a halott Walton pihenését semmi meg nem zavarja. Ahogy a New Street állomás fényei föltűntek a fülkeablakban, Brackley gondolatban még egyszer végighaladt a bizonyítékoknak általa kovácsolt, hamisított láncolatán. Elég erős lesz-e ez a lánc? Az újságárus, a hordár, a pincér... Vajon megfelelő időben állnak-e elő tanúvallomásukkal? Végeredményben 100%-os a semmiféle emberi tanúságtételre nem lehet építeni, tehát a lánc valamelyik szeme éppenséggel is pattanhat. Ám azon kívül, hogy a peronon még egyszer Waltonnak adja ki magát, már semmi egyebet nem tehetett. Szórakozottan legeltette tekintetét az idősebb hölgyön, aki szintén a fülkében ült, és ekkor beléhasított a fölismerés, hogy mégiscsak cselekedhet valamit. Produkcióját most megkoronázhatja egy utolsó mesteri simítással, melynek révén az utolsó lehetséges kéte is füsté válik. Az asszony bőröngye az asszony feje fölött nyugodott a csomagtartó hálóban, az övé pedig mellette. Berekli csak most vette észre, hogy a kettő közt mekkora a hasonlóság. Nem csoda, mindkettő egy Oxford Street-i üzlet leszállított árukészletéből való volt. Berekli ezt pontosan tudta, hiszen ő is ott vásárolt egy ilyet, hogy általa hitelesebben alakítassa Voltont, ha erre szükség mutatkoznék. Erre azonban nem került sor. Megragadva a szerencsés véletlen kínált alkalmat, a vonat megállásakor gyorsan felugrott, lekapta az öreg hölgy bőröngyét a hálóból, azzal már is a peronon termett. Úgy történt, amint előre látta. Útitársnője, még mielőtt ő a vonat feléig elbicegett volna, beérte őt, kezében az ő kofferével, és utána kiáltott, hogy álljon meg. Bocsásson meg, sipította a hölgy éles, messziről hallatszó hangon. De eltévesztette a bőröndöket, ön az enyémet viszi. Berkeley türelmesen mosolygott. Attól tartok, ön az, aki téved, asszonyom, mondta. Hisz a saját bőröndje ott van a kezében. Hát persze, látnivalóan nagyon hasonlít a kettő. De én teljesen biztos vagyok abban, amit állítok, rikácsolt az idős hölgy. Olyan pompásan játszotta a rákényszerített szerepet, mintha csak betanulta volna. Az enyém pontosan a fejem fölött volt, és ön azt vette el. Az az én kofferom, ott, amelyik a maga kezében van. Egyébként meg is ismerem. Pontosan úgy, ahogy Berkeley remélte, az általa rendezett kis színjáték helyszínén megjelent egy pályaudvari szolgálatot teljesítő rendőr. Mi történik itt? Érdeklődött. Az idős hölgy nagy lélegzetet vett, hogy belefogjon előadásába, de Berkeley megelőzte. Nem óhajtotta elmulasztani a már szépen kidolgozott alkalmat. Ez a hölgy úgy véli, ellapom a bőröngyét, őrmester úr, mondta. Nos, semmi olyasmit nem tettem. Tetőtől talpig fethetetlen ember vagyok, kérem. A nevem Volton, és a londoni Mallard ékszerésznél dolgozom. Itt a személyi igazolványom, tessék, ha látni kívánja továbbá. Jól van, na, vágott közben mosolyogva a rendőr. Eddig még senki nem beszélt lopásról. Hát persze, hogy nem, tanúsította a hölgy. Mindössze tévedés történt, ezt próbálom megértetni az úrral. Mindazonáltal ragaszkodom ahhoz, hogy visszakapjam a saját kofferomat. Természetesen, hölgyem, természetesen. A rendőr szemlátomást élvezte a helyzetet. Hadd lássuk a dolgot közelebbről. Egymás mellé állította a peronon a két bőröndöt. Nem mondom, ezek valóban nagyon hasonlók. Sem névjegy, sem egyéb ismertetőjel. Ej, gondatlan emberkék! Pont ilyen úton, módon szoktak a csomagok elkallódni, aztán persze mindenki a vasút nyakába varná a felelősséget. Hm? Mit gondol, Volton a nevem? Nos, ellenére volna, ha mindkét bőröndöt kinyitom, akkor ugyanis megnyugtatóan tisztázódhatnék minden. Ellenemre, dehogy is. És önnek, asszonyom? Épp ellenkezőleg. No, akkor lássuk. Megfogta Volton bőröngyét, rátette a padra és fölkattintotta a zárakat. Aztán fölhajtotta a koffer födelét, és a peron lámpáinak erős fénye könyörtelenül csapott a bőrön tartalmára. Milliárdnyi villódzó sziporka verődött vissza egy roppant mennyiségű, látnivalóan septében összedobált ékszerhalom facettáiról. A halom tetején pedig egy gumiból bevont kábeldarab hevert, melynek egyik vége rátapadt, elkenődött vérrel és ragacsos hajszálakkal volt teli. Ősz hajszálakkal. Annak az öreg Nicholas Mollardnak a hajszálaival, aki ez idő szerint összegörbedve feküdt pultja mögött a Fentimen Street-en, abban a helyzetben, amelyben Volton otthagyta.